Szeretettel és örömmel köszöntelek mostani szombaton is mindnyájatokat. És mivel a negyedéves biblia tanulmányunk az Isten beszédéről szól, ezért arra nyertem késztetést, hogy a beszédről szóljak most közöttetek, hogy mi is az, hogy beszéd. És egy alapigét, Példabeszédek könyve 18. fejezetének a 21. versét lapozzuk fel. Példabeszédek könyve 18. fejezetének a 21. versét olvasnám, amit valószínű jól ismertek ti is, de elevenítsük fel. Tehát Példabeszédek könyve 18-21. Ez így hangzik. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És miképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Az Isten beszédét kutatjuk, annak a hitelességét. De nem csak az Istennek van beszéde, hanem nekünk is. És ugye az életünknek egy elég nagy részét azzal töltjük, hogy beszélünk. Kinyitjuk a szánkat, gondolatokat közlünk, és talán meg se gondoljuk, hogy mekkora hatalom van és befolyás abban, amit kimondunk, ami kijön a szánkon. Szoktunk ezen gondolkodni? Hogy mit mondunk? Kinek? Vannak helyzetek, amikben reflexszerűen szólunk bele. És, vagy kerülünk bele, és már úgy szólunk, ahogy megszoktuk. De vajon az a szólás, az a szó, amit megszoktunk, hogy egymásnak, házastársaknak, gyermekszülő kapcsolatban, munkahelyen, legkülönbözőbb helyen, vagy egyszerűen csak egy humoros megjegyzés, egy élcelődő kifejezés, vajon hogyan érint egy másik embert, aki mellettünk van? Mi van az ő lelkében olyankor, amikor azt hallja, ami elhangzik a szánkból? Lehet, hogy mosolyog, és lehet, hogy rosszul érzi magát. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és miképpen ki szeret azzal élni. Most hagy hangsúlyozzam ezt, hogy ki szeret azzal élni. Emlékszem, tanultunk magyar nyelv és beszédtechnikát, még a szólán. Jó volt, mert kiderült, hogy nem tudunk beszélni. De ezek technikai kérdések, hogy kell szavakat leírni, meg kimondani, hogy kell jól mondatokat szerkeszteni, hogy kell jól ragozni. Műszaki emberként nekem ez jó volt, mert tényleg úgy éreztem, hogy én nem tudok beszélni, alkalmatlan is vagyok rá. De itt nem erről szól ez az ige, hanem arról, hogy milyen gondolat. A beszédben ugye a belső gondolkodásunk, sőt az egész életünk tükröződik. A beszédünk tanúskodik arról, hogy miről, hogyan gondolkodunk. Tudásunk, tapasztalatunk, érzésvilágunk, minden kijöhet a szánkon. Figyeljük meg csak, itt, mivel Példabeszédek könyvével kezdtük, ezért egy kicsit itt is maradnék a 17. fejezet 28. versét. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Mikor ajkait bezárja, eszesnek. Hát elég csendben maradunk, ha okosnak akarunk látszani. De mi van akkor, ha kinyitjuk a szánkat? Ugye a beszédben olyan érzésvilágok és olyan gondolatok jelennek meg, ami annyira belülről származnak, szintén példa 14-23. Versében olvashatjuk, példa 14-23-ban, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet, még a beszédünk is. Tehát nem a szánkra kell csupán vigyázzunk, ha beszélni akarunk. Az egy magyar nyelv és beszédtechnika órán kezelhető. De minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki a beszéd is, meg minden élet. És ugye a beszédünknek a befolyásában olyan nagy a felelősségünk, hogy mondhatni, ez alól nincs kivétel. Ugye, ha valaki testnevelés órára járt, emlékszem én is erre, akkor lehetett kérni felmentést. Beszéd alól nincs felmentés. Legfeljebb, inkább akkor hallgassunk. Az nem baj. hallgatni arany, szokta még a magyar hétköznapi mondás is mondani, hallgatni arany. Nem baj, hogyha hallgatunk. Nem is kell erőltetni. Viszont ha szólnunk kell, akkor ne hallgassunk. Ha menteni lehet szólással, akkor viszont ne hallgassunk, akkor meg szóljunk. Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, és ki szeret azzal élni, ugye a beszéddel, ahogy szeretünk élni. Ez vissza fog hatni ránk is, de másokra is úgy esszük annak a gyümölcsét. Mire szoktuk használni a beszédnek a képességét? Mire szoktuk használni? Ugye nagyon alapkérdések ezek, mindjárt haladok azért tovább. Ugye a gondolataink fejeződnek ki benne, de milyen gondolatok? Milyen gondolatok vannak bennünk? Ezt szoktuk elemezni saját magunknál. Van, hogy különösebb meggondolás nélkül egyszerűen csak beszélünk minket ért eseményekről, tapasztalatokról, emberi kapcsolatokról, eseményekről, sikereinkről, problémáinkról, érzéseinkről, betegségeinkről, munkahelyi tapasztalatokról, mások életéről. Tehát lehetne sorolni, mennyi mindenről beszél az ember. Meg hát jön ki a szánkon. És szintén a 20. fejezetet itt a 19. versnél lapoznám még fel. Megjelenti a titkot, aki rágalmazó. Tehát, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Elég gyakorlatias? Fecsegő szájúval ne barátkozzál. Nem tudom, ismeritek-e azt a hétköznapi jelenséget? Én benne voltam többször, kérdezi valaki tőlem, hogy te úgy beszélgetnék vele, de nem tudom, hogy elmondjam-e neki. És akkor szoktam mondani, hogy vigyázz, ha neki mondod, akkor olyan, mintha mikrofonba beszélnél. Mindenki tudni fogja. Fecsegő szájúval ne barátkozz-e. Miért? Hát, hogyha ki akarod teregetni az életed minden titkát, akkor barátkozzál. Ha nincs semmi olyan, amit rejtegetni akarsz, semmi probléma nincs. Mégis az igének van egy ilyen egyszerű tanácsa, sőt, még a Timóteushoz írt levélben is megtaláltam ezt a kis kifejezést, nagyon érdekes, csak röviden kitérek ide. Timóteushoz írt levélben. Már is mondom. Az 5. fejezet 13. verse ez. Itt egy bizonyos életfelfogásról, és azt kezeli Pál apostol, arról beszél, hogy egyszer s mind, pedig dologkerülők lévén megtanulják a házról házra való járogatást, sőt nem csak dologkerülők, hanem fecsegők is, és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene. Tehát ismeri Pál apostol is azt, hogy vannak bizonyos emberi beszédek, amelyek nem kellene, nem kell, nincs rá szükség, olyanokat szólván, amiket nem kellene, és itt is mondjuk, hogy fecsegő. Tehát vajon a beszédünk mennyire szól fecsegésről? Máshol pedig azt olvassuk, hogy az igaz ember meggondolja, mit szóljon. Tehát találunk a beszédre nézve bőséggel igei tanácsot, azonban felszoktuk-e mérni azt, hogy amikor mondunk gondolatokat, azzal ártunk, vagy építünk. Ugye gyakran csak azért beszélünk, mert feszít valami belülről, és ki kell, hogy mondjuk, beszélni akarunk róla. De olyan a beszédünk az olyan, mint ahogy éppen István mondtad a tanulmányban is, hogy olyan, mint a gyenge zápor a fűre, mint harmat, mint az eső, amelyik elkezdi növelni, és szép termővé teszi a talajt. És ugye a Példabeszédek könyve 15-28-ban olvassuk azt, amit az előbb említettem, hogy az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon. Tehát nekünk nem kell kifejezetten csúnyán vagy trágárul beszélni ahhoz, hogy ártsunk a beszéddel. És nem is az ártásról, majd inkább az építésről szeretnék többet szólni, de a felelősségünknél, hogy igaz emberekké szeretnénk válni, akkor meggondoljuk, hogy mit szóljunk, de a szavainknak az ártó befolyása mindenképpen nyomot fog hagyni. De az építő befolyása is a másik ember lelkében. És egy érdekes kifejezést tettem föl egyszer régebben fiataloknak, 10 éves fiataloknak, hogy mit jelent az az ige, hogy azt Példabeszédek könyve 25. fejezet 20. versében találjuk, hogy mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, és mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Fiataloktól kérdeztem ezt meg, hogy értik-e, hogy ez mit jelent. Mert ők még nem nagyon értik az emberi életnek ezt a fájdalmasabb részét. Ők még úgy nem találták egyébként. Tehát el kellett magyarázni nekik, nem tudták, hogy mit jelent. Mert ugye éneket mondani jó és örömteli. Tapasztalatokat mesélni, jó dolgokról beszélni öröm. Na de ha valakinek bánatos a lelke, és éppen neki problémái vannak, olyanok, amik pont inkább irritálják őt, hogy nekem jó tapasztalatom van. És a másik szinte örül, hogy de jó, nekem nincs. Na, ez olyan, mint ami mar. Ecet a sziksón. Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején. Olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Vigyázzunk arra is, hogy a másik lehet, hogy olyan hangulatban, olyan élethelyzetben van, hogy az én örömöm tovább keseríti őt. Pedig én csak egy jó tapasztalatot mondtam el. De nem gondoltam meg, hogy az én örömöm a másiknak fájdalom. És ezt egy fiatal még kevésbé érti. De vajon, ahogy elhaladt az évek mögöttünk, vajon ezt megértettük-e? Hogy a beszédünknél még egy ilyen területre is méltó, hogy figyeljünk. Egy másik nagy terület, ugye a hazugság, itt nem akarok hosszan időzni, amikor nem, egyszerűen nem a valósat állítjuk. Ugye a gyerekeknél megint ez természetes sajnos, hogy füllentenek, nem a valósat állítják. És a szokás hatalom ezt megszokhatja egy felnőtt ember, és külön meg kell állni, átgondolni a saját lelkünket, hogy vajon igaz, amit mondok. És még ha igaz is, szükséges, hogy a másik azt hallja. Építeni fogja őt. És ezt mondja Jézus, ugye Máté 26. fejezetében, a te beszédedből ismertetsz igaznak. És a te, bocsánat, ezt a hegyi beszédben olvassuk. A te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Hanem a másik, amit lejegyeztem magamnak Máté 26. fejezetéből, ott a 73. vers, amikor Péter a főpap udvarában letagadja Krisztust. És azt mondja, hogy nem ismerem. Akkor emlékeztek, mit mond a szolgáló leányka neki? A te beszéded is elárul téged. A fiam szokta mondani, hogy örülnék, hogyha így tudnék beszélni, hogy amikor tagadni akarom a messiást, akkor is róla teszek bizonyságot. Mert még a te beszéded is elárul téged, hogy ne tagadd le azt, hát a te beszéded is olyan, mint az övé. Ne akar tagadni. Milyen? Mert ugye Péter nagyon szerette Krisztust, csak mivel nem készült föl Krisztus halálára, ezt elutasította a lelkében, ezért mivel nem tudta feldolgozni, hogy milyen tragédia vár a mesterére, ezt ő nem látta, nem értette, hiába jelentette be Krisztus többszörösen, ezért az a helyzet kifordította őt az igazi mi voltából. De a mestere iránti ragaszkodása az tagadhatatlan volt. Bárcsak ennyire tagadhatatlan lenne a beszédünknek a Krisztushoz való ragaszkodás. Hogy mikor tagadni akarjuk, mert értsétek jól ezt a viszonylag kedélyesnek kívánkozó gondolatot, akkor tagadni akarjuk, se tudjuk. De milyen az, amikor bizonyságot akarunk tenni róla, de akkor sem megy. Mi nálunk inkább fordítva szokott lenni a probléma. Mert Péter letagadni akarta, de nem ment neki. De milyen az, amikor bizonyságot akarunk tenni? És az sem egy. Ami beszédünkből ismertetünk igaznak, vagy ami beszédünkből ismertetünk hamisnak. És még egy területet szeretnék ezzel kapcsolatban összefoglalóan még szólni, hogy a beszédünkben kifejeződik bizonyos érzések és hangulatok is. Ugye nem csak szövege van a beszédünknek, hanem annak van hangszíne, hanghordozása. Van valami olyan árnyalata, ami sokkal többet kifejez, mint amit tartalmilag mondunk. Ugye lehet azt a szót, hogy szeretlek, kimondani olyan agresszíven, hogy a másik érzi, hogy pont az ellentétje igaz. Tehát lehet, tehát a stílusával, a hangulatával, a hanglejtével, a hangszínnel, mindennel, a beszédünknek minden. Ismeritek, hogy van testbeszéd. Hát ugyanígy a hangunknak, a beszédünknek is van hangulata és hangszíne. Tanuljuk meg, ez egy különös adomány az Istentől a beszéd, egy talentum. Olyan gyarapítjuk, figyelünk rá, készülünk jól élni vele. Ugye különösen akkor mutatkozik meg, hogy mi lakik bennünk, amikor valami váratlan helyzetbe kerülünk. A váratlan helyzetek hozzák ki, hogy igazából mi lakik a szívünkbe, és az akkor mondott dolgok hozzák felszínre, hogy igazán mi rejtőzik legbelül, és az akkori beszédünk. De nézzük meg most a Bibliának a beszédre való gondolatát az építő és a felemelő befolyás szempontjából. Ézsaiás könyve 50. fejezetében a 4. verset hadd olvassam el. Ézsaiás könyve 50. fejezetének a 4. versében. Ézsaiás 50. és a 4. vers. Ezt maga Jézus is megélte és élte. Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. verse. Ugye ez egy messiási profécia, elsődlegesen Krisztusról, de most olvassuk úgy, hogyha ezt szeretnénk, hogy rólunk szóló profécia lenne. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Egy picit elemezzük magunkba. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Honnan származik a bölcs, másokat is erősítő beszéd? Nagyon egyszerű a gondolat. Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nékem. Tehát nem belőlünk jön. Ez nem iskolapadban tanulható, hanem az Isten lényéből és jelleméből. Az ő beszéde, ugye, amivel foglalkozunk a 4. év során is. Az Úristen bölcs nyelvet adott nékem. Honnan indultunk ki? Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. De az Úristen bölcs nyelvet akar adni nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Megfáradtat. Hány ember van megfáradva? Ugye mindenki erőtől duzzadó és boldog ezen a világon. És tele vagyunk energiával és életkedvel. Semmi problémánk. Hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. A megfáradásainkról tudnánk beszélni. De tudnánk-e beszélni, hogy hogy kell erősíteni megfáradtat? Van-e erre isteni tanács és nyelv bennünk? Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Tehát erősíteni a megfáradtat beszéddel, ez egy olyan kimondhatatlanul nagy érték, hogyha csak ezt az egy gondolatot elvisszük, akkor azt gondolom, hogy már megérte összejönnünk. Megfáradt emberek vannak, de mi tudunk-e erősíteni? Miért szoktuk meg magunk közül azt, hogy ércelődés, leszólás, kicsúfolás, megjegyzések, ilyen röpke, ilyen szleng szavak, káromkodások. Talán elmeséltem nektek is egy szűkebb körben, hogy volt régebben egy ilyen helyzet, ahol rendszeresen találkoztam egy ilyen üzleti helyzetben egy idősebb férfivel, aki vásárlóként jött, és mindig nagyon trágárul beszélt. És mondtam neki egy idő után, hogy ne haragudjon, Bakos úr, ha ide jön közénk, mossa meg a száját, mert rettenetes hallgatni, ahogy beszél. De annyira egyszerűen, annyira irritálóan, rondán beszélt, hogy már ettől szebben nem tudtam kifejezni. És nem, érdekes módon nem megbántódott, ezt akárkinek így nem lehetett volna mondani, hogy nem megbántódott, hanem mondta, hogy miből van elege az életben. És elkezdett panaszkodni, hogy ebből, abból, amabból elege van. És megelkezdtem kérdezni, hogy és mi, hogy van. És jól esett neki, hogy ugyanén a csúnya beszéd miatt, hát kértem, hogy ezt változtassa, de vele szóba álltam. És elkezdtem érdeklődni, hogy mi bántja őt. Ami miatt a csúnya beszéd csak rövid kifejezéseivel előjött belőle. Tehát a lelke tele volt egy csomó csalódással, keserűséggel, panasszal, és meghallgattam. És elmentek a percekre. Utána már barátsággal jött, és mondta a családtagjának, hogy itt vigyázzatok, itt nem lehet káromkodni. Tehát aranyos volt, mert az emléket aztán hozta, és tényleg ez meg is szűnt aztán, és jó barátságban maradtunk. Mert érdekelt, hogy ő neki mi fáj a lelkébe, ami miatt káromkodik. Mert valami van mögötte. De az, hogy tudjuk erősíteni a megfáradtat beszéddel, mit mond az ige, mire van először szükség? Mit olvastunk Ézsaiás könyve 50. fejezetében? Tessék, hogy hallgassak. Beszéd előtt szükségünk van arra, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Szoktunk hallgatni? Azért hallgatni, hogy kell majd erősíteni a megfáradtat beszéddel. Mit jelent ez a hallgatás? Mi történik a hallgatásban? Hát közben az Isten hadd adjon bölcs nyelvet. Hogy kell jól hallgatni? Megfigyelni azt, hogy Jézus hogyan tanított? Mit mondott? Milyen sorrendben mondta? Milyen összefüggésben mondta? Mikor kérdezett? Mikor válaszolt? Mikor nem válaszolt? Például emlékszem az egyik ilyen különös, számomra olyan nagyon nevezetes mozzanat, hogy Pilátussal való beszélgetés közben egyszer csak Jézus hallgat, elhallgat. Emlékeztek, hogy mit mond neki akkor Pilátus? Nekem nem felelsz én. Nem tudod, hogy nekem van hatalmam arra, hogy szabadon bocsássalak, vagy megfeszítesselek? Hát pontosan ezt a hatalmat akarta Jézus előhozatni, hogy Pilátus jöjjön rá arra, hogy neki most van hatalma, csak nem jól él vele. Ha Jézus nem hallgat el, ha mindig csak beszél, ha nem hallgat el, akkor Pilátusból ez az önkéntes, saját hatalmát tudatosító mondat nem jön elő. Tudni kell, mikor kell hallgatni. De mi nem tudjuk, én nem tudom. És Jézus utána meg felelt, és mondta, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Tehát a lelkébe olyan fordulatokat mozdít meg Jézus azzal, ahogy beszél, és ahogy nem válaszol, és ahogy utána válaszol, annyira az üdvössége forog kockán Pilátusnak ebben a beszélgetésben. De például, ha elolvassátok az összes személyes beszélgetést, Samári asszony, Nikodémus, Pilátus, Júdás, Péter, sorolhatnám, hogy kik közötti, négy szem közti beszélgetést érdemes volna föllapozni a Bibliából, végigolvasni, hogy Jézus és a másik ember közötti négy szem közti beszélgetés hogyan és miként zajlott, és felfedezhetnénk belőle, hogy mindenkinek az örök élete múlt azon, hogy a Jézusi beszéddel hogy áll szóba. Élet-halál. Vajon mi megszoktuk ezt gondolni, hogy a legkisebb megnyilatkozásainkban éppen kedvet, vagy éppen csalódást okozunk? Hangulatot hogyan ébresztünk, vagy éppen elkeseredést? Vágyat ébresztünk, vagy visszautasítást? Meggondoljuk? Én később jövök rá, mikor ugye otthon elkezdünk elemezni egy beszélgetést, feleségemmel, fiammal. Tudod, apa, amikor ezt mondtad, meg azt mondtad, ú, de hogy gondoltam. Meg a másik is. Te tudod, amikor ezt mondtad, bennem milyen érzések támadtak ezért, meg ezért, jaj, de hogy gondoltam. De egy kicsit elkezdünk beszélgetni nyugodtan ezekről, akkor rájön az ember, hogy mennyire felelőtlenül nyitom ki a számat. És nem gondolom meg, hogy mit szóljak. Csak beszélek. Mert ott akkor éppen arra van szükség. Ugye emlékszünk arra, hogy a keresztről való beszédről mit mond Pál apostol? Sokaknak bolondság, sokaknak botránkozás, de akik megtartatnak, azoknak az Isten ereje. Pedig, és ugye mondja is Galata levélben Pál, hogy Krisztus keresztje úgy iratott le, mintha közöttünk feszítetett volna meg. Tehát beszéd által lehet a megváltásnak, a megváltásunknak a legfontosabb alapjáról is úgy szólni, mintha az közöttünk feszítetett, vagy értünk feszítetett volna meg. És lehet úgy is, hogy már elcsépelt lesz. És egy fontos terület van még, amit szükséges kiemelnünk, hogy amikor a Biblia tanításáról és az Istenről beszélünk, vagy magát, ugye belül ott van bennünk az az igény, hogy szeretnénk az Istent valahogy emberek előtt jól képviselni. De az emberek nem kíváncsiak rá, nem azért jönnek hozzánk, nem az a kapcsolatunknak a témája. Erőltetni nem lehet. De az, amit csinálok, és az, amit teszek, az a mód, ahogy egy tárgyhoz hozzányúlok, vagy egy ügyhöz kell, vagy ahogy a boltban kérek egy eladót, vagy bár a legegyszerűbb hétköznapi helyzet, annak van egy hangulati módja. Hogy utána odafigyelnek, hogy de kedvesen kérte, de kedvesen köszönte meg. De jó volt, hogy feleségem szokta mondani például, amikor egy vásárláskor látszik, hogy már valaki hajt a kasszánál, és már alig bírja, akkor néha oda szokott mondani neki, hogy majd jó pihenést. És látszik, hogy így megváltozik az arca, mert együtt érez vele az, aki fizet. És tudja, hogy ő már alig bírja ott nyomogatni, meg elvenni, és köszönöm szép napot, és csak gépiesen mondja, amit kötelező neki. És a másik csak egy fél mondattal odarakja, hogy együtt érzek veled. A következő, ugyanannál lévő találkozásnál ismerősként köszön, mert már emlékezett. Nem kell Istenről beszélni ahhoz, hogy az Istenről beszéljünk. És beszélhetünk úgy az Istenről, hogy közben nem róla beszélünk. És csupán a beszédnél járunk. Csak a beszédnél. Tehát a jó gondolatokat is. Ugye ott van, amikor azt mondják az emberek, hogy ami a szívemben, az a számon. Jó mondás ez? Dehogy jó. Ez az őszinteségnek szokott az igazoló mondata lenni, de gyakorlatilag ez egy hamisság, ez egy önleleplező mondat. Aki ezt szokta mondani magája, ami a szívemen, az a számon, akkor úgy hallgassunk egy kicsit, de magunkba tudhatjuk, hogy ennek az embernek még van tanulni valója. Mind az őszinteség, mind a beszéd területén. Mert nem gondolta meg, hogy mi van a száján. Én is emlékszem, kint jártunk Erdélybe egy roma származási gyülekezetbe, és mondják nekem ottaniak, hogy hát atyám fia, aztán a szívedből szóljál. Mondtam, te tudod, hogy mit mondanak a Biblia versek a szívünkről, hogy családabb az mindennél, és gonosz az. Ebből szóljak. Jaj, nem úgy értettük. Hanem, hogy legyen benne hangulat, meg kedv, meg hát ne csak olyan sablonosan beszélj, ezt akarták ők mondani. Egyébként értettem én, csak hogy egy kicsit játékosságot vittem bele, hogy valahogy, hogy mélyítsük a kérdést, tehát meg, hogy legyen egy kis kedély benne. De utána persze kerekedik is tovább. De a jó gondolatok kimondásánál is van egy különös kifejezés, egy kulcsszó, és szintén egy példabeszédek könyvében található ige, amikor tényleg igazat akarunk mondani, Istenről akarunk szólni, tiszta szándékkal, mégis ott van egy tanács, mint aranyalma, ezüst tányéron. Olyan a helyén mondott ige. Tehát igét is lehet nem helyén mondani. Igét is lehet nem helyén mondani. De a helyén mondott ige az aranyalma ezüst tányéron. Tehát vigyázzunk. Mert még ott van Mózesnél is, amikor megkérdezi, az Isten belelát az emberek szívébe, és azt mondja, azt mondod a te szívedben. Mi módon ismerhetjük meg az igét, amit nem az Úr szólt. Tehát van olyan ige, amit nem az Úr szólt? Igen, ma. Igen, de nem az Úr szólta. Sátán mondott igét. Mire használta? Kísértésre. Tehát lehet igét használni kísértésre rosszul? Hát a teológusok miről beszélnek? Igéről. És Jézus mit mondott? Hitetés lesz a vége. Lehet úgy beszélni a beszéddel, lehet úgy csavarni a gondolatokat, hogy a végén hitetés lesz a vége. Az igaz ember meggondolja, mit szóljon. És mint az aranyalma ezüst tányér, olyan a helyén mondott ide. Tehát az igét is alkalomnak, személynek megfelelően, és olyan összefüggésben akarjuk mondani, de azt a Jóisten fogja a szívünkre helyezni. Tudjátok, milyen az, amikor utólag akarunk elmondani, hogy találkoztam valakivel, és hát nem is én voltam. Ugye, olyan sokszor ezt. Már nem tudom visszaidézni, azt tényleg ott az Isten aranyalma ezüstányéről megadta, és már visszaidézni se tudjuk pontosan abban az összefüggésben, ahogy ott éppen az a tiszta szívünk szendékát az Isten megajándékozta. És már jó tapasztalatként, és már nem jön úgy elő belőlünk. De ez maradjon tanulság, hogy nem is kell, lehet, hogy dicsekednénk, hogy elbíznánk magunkat. Maradjunk abban a nyitott lelki állapotban, Istenem, amit át nem láthatok, arra te taníts meg engem. Nem látok át helyzeteket, a legapróbb helyzeteket se látom át. És ott a beszédemnek óriási lesz a befolyása. És a Kolossi levél 4. fejezetéből egy rövid gondolatot még hadd idézek. Nagyon szép ez, amikor Pál apostol kéri a gyülekezetet, 4. fejezet 3.-4. versében. Azt mondja, hogy imádkozva egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Tehát ott jártunk, hogy az igét képviselni szeret. Szeretnék az igét képviselni. Szóval imádkozzatok egyszer s mind mi érettünk is, mondja Pál a Filippi Kolossi gyülekezetnek, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Ennek tudjuk, hogy hogy kell. Római levél 8. fejezetében, hogy még a kéréseinket se tudjuk jól mondani, mert amit kellene, nem tudjuk, hanem igényeljük a Szentléleknek a belső késztetését, vezetését, hogy Istenem, tanácstalan vagyok. Azt se tudom, mit kérjek. Nem még, hogy mit szóljak, de a lélek segítségére van a mi erőtelenségünknek. Tehát ha igényeljük, akkor kapunk. Ha hallgatni akarunk, mint a tanítványok, akkor kapunk bölcs nyelvet, hogy majd tudjuk erősíteni a megfáradtat beszéddel. És mindenképpen igazzá válik így az, amit a Példabeszédek könyvében találunk szintén a 12. fejezet 17. versében, tehát példa 12-17, amit itt olvasunk egy szép állítást. A bölcseknek nyelve orvosság. Mert egyszerű, nem? A bölcsek, az igaz ember meggondolja, a bölcseknek nyelve meg orvosság. Tehát nem csak ártó, hanem építő is lehet a beszédünk. És mennyire jó, hogyha egy ilyen közösségben a beszéd olyan, ha mindenki így gondolkodik egy közösségben, és így beszél. Mit hoz létre egy ilyen közösség? Befejezésül egy történetet hadd idézzek. Ismeritek, de különös a beszéd szempontjából Sámuel első könyve 25. fejezetében található. Sámuel első könyve 25. fejezetében. Itt nagyon sok szép tanúsága van ennek a történetnek, mindegyiket nem biztos, hogy ki fogom tudni majd emelni. Itt a második verstől olvasok azt a történetet, amikor Dávidot az emberével együtt üldözte Saul. És megéheztek, és hallotta Dávid, hogy van egy ember Máonban, akinek jószága Kármelben volt, és ez egy igen tehetős ember volt, 3000 juha, 1000 kecskéje, és Kármelben éppen a juhait nyírta. És ugye Nábálnak hívták a feleségét, Abigailnak, és ugye jellemzi a Biblia mindkettőjüket, és meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál éppen a juhait nyírja. És elküldött azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak, Figyeljetek, tehát mondta, a beszédre koncentráljunk, mondta Dávid az ifjaknak, akiket elküldött Nábálhoz, 10-et. Menjetek fel Kármelbe, és amikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben, békességben, békességesen. Tehát szálljuk be, hogy köszöntsétek őt a nevemben, békességesen. És így szóljatok. Légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod, a te pásztoraid pedig velünk voltak, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, amíg Kármelben voltak. Kérdezz meg szolgáidat. Ők meg fogják mondani néked. Legyenek azért az ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk, adj kérlek abból, ami kezed közt van, szolgáidnak és a te fiadnak, Dávidnak. Ugye az előzményeket is, ha tudjuk, hogy Dávidról, itt már sokan tudják, hogy király lesz. Felkent, mert már megvolt a felkenetése. Tehát, mint leendő király, nem a királyi leendő hatalmánál fogva kért, hanem mint egy egyszerű szolga. És a kérésben figyeljük meg, hogy mennyire egyszerű, békességet kívánó, tapintatos volt. A tapintatosságát hol lehet megragadni? Ott, amikor azt mondja, hogy adj abból, ami a kezed közt van. Nem kell elmenj külön, nem kell mással foglalkozz, amivel most éppen el vagy foglalva, külön terhet nem akarunk, de mi vagyunk szükségben, mi vagyunk éhesek, nem akarunk megterhelni, de te megteheted, segíts, ami épp a kezed közt van. Olyan egyszerű, tiszta kérés. Tehát a beszédből kijön a gondolkodása, ahogy ő az egész helyzetet megéli, és közben nincs meg a királyi fölsebbrendűség érzés benne, hanem azt mondja, szolgádnak, Dávidnak. Milyen választ kap, ugye ismeritek, vagy nem tudom, mikor olvastátok. Elmentek azért Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minde beszédek felől, és e szerint a Dávid nevében is várakoztak. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta, kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak a fia? Mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Dávid üldözött volt? Éppen a korábbi király üldözte. Hát sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Hogy a dávidi helyzetet így forgatta át a beszéddel, hogy te csak egy szökött szolga vagy. Igen, ő szolgának nevezte magát, de nem ebben az értelemben. Tehát Nábálnak is volt esze, és nem akadt meg a nyelve, amikor ki akarta mondani a bántó szavakat, végig tudta mondani a bántó szavakat. Volt hozzá ereje, meg muníciója. És nem akadt el a nyelve. És azt mondja, vegyem azért a kenyeremet és vizemet, és az én levágott marhámat, amelyek nyíróimnak levágattam, olyan embernek adjam, akiről azt sem tudom, hogy hova valók. Akkor megfordultak a Dávid szolgái az ő útjukra, és visszatértek, és amikor megérkeztek, értesítették őt mind a beszédek felől. És mondta Dávid az ő embereinek, kösse fel mindenki kardját. Melyik példabeszédek könyvében lévő gondolat jut eszetekbe? A megbántó beszéd pedig támaszt ragot. Hát de Dávid egy igaz ember volt. És ilyen igaz lelkű, felkent király lelkében hát lehet haragot támasztani? Hát miért? Mi történik? Elromlik Dávid szíve? Az éhség ilyen dolgot vált ki az emberből? Vagy a többi ember feletti felelősség tudata, hogy mit adjak nekik, mert most visszautasítottak engem? Miért jön elő az indulat? Beszélhetnénk erről is. De az tény, hogy törvényszerű, hogy a megbántó beszéd támaszt haragot. Tehát mi is, ha bántó beszédet mondunk, hát készüljünk fel, hogy majd támasztunk haragot. Tudunk haragot támasztani. Nem akarunk, de tudunk. Kösse fel mindenki karját. És felkötötte mindenki a kardját, Dávid is felkötötte a kardját, és felment Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. És ugye közben Abigail, pedig Nábál feleséget értesítette a szolgák közül egy, és azt mondta, hogy imé Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzte őket. Ugye nem volt hosszú idő, hogy sorba elmondjon mindent, de ez sem mindegy, hogy amikor össze akarunk, én ezt nagyon sokszor megfigyeltem magamnál, hogy néha nehezen megy a dolgok lényegi összefoglalása. Amikor túl röviden akarunk valamit kimondani, pont a lényeg kicsúszik. Nem tudom, ismeritek ezt a problémát, az emberi beszéd sajátja, hogy szerint most ne beszélj nekem hosszan, mondd el a lényeget. És akkor gondunk van. Mert hol a lényeg? Miben áll a lényeg? Most ez az ifjú, aki elmegy Abigailhoz a Nábál szolgái közül, jól fogta meg. Azt mondja, hogy követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzte. Ez az elűzte. Pedig egyetlen egy űző szót se olvasok. Ő nem a szavakat, hanem a lelki magatartást foglalta már össze a szavak mögött. Ez egy előző beszéd volt, elűzte őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásunk, és semmink sem hibázott az alatt az egész idő alatt, amíg velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Ugye figyeljük meg, hogy milyen történet bontakozik ki, hogy Dávid nem akármit kér, hanem attól kér, akinek közben őrizte az állatállományát, miközben őt üldözték. Tehát üldözöttként oltalmat adott Nábál vagyonának. Szóval azért ott volt. És úgy érezte Dávid, hogy micsoda igazságtalanság, hogy én jót adtam, ő meg rosszul fizet. Akkor most indulat. Olyanok volt, és elmondja, most azért értsd meg, és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem és a mi úrunk, és az ő háza ellen, ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat neki. Na, megint egy emberi magatartás. Ismerjük azt, hogy valakinek nem lehet szólni, mert ha szólsz, ahogy mondja a magyar mondás, olaj a tűzre. Kegyetlen. És ha szólsz, nem lehet. Nem lehet. Mit csináljunk ilyenkor? Hát akkor ne szóljunk. Akkor Abigail sietve vette ugye azokat az ajándékokat, jó sokat, most nem sorolom föl, és mikor fölpakolva ment Abigail, akkor Dávid is ugye szembe találkoztak, és összetalálkoztak. Dávid pedig azt mondta, bizony, hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyett rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel, most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Kit hív segítségül a maga indulatához? Az Isten. Uram, akarod, hogy tűz szálljon alá az égből, amint Illés is cselekedte, és megemészze ezeket? Nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek, amiből jön a beszéd. Amiből jön a beszéd. Milyen lélek, amiből jön beszéd. Most itt Dávid még csak azt látja, hogy jön vele szembe egy kis sereg, nem tudja, hogy Abigail van az élén. Tehát ő még most nem biztos, hogy ezt látja, mert még távolabb, hogy a két oldalról ereszkedő csapat látja egymást. Ugye Dávidban még leírja a Biblia az indulatot, hogy ő most kardot ránt, és egy ebese nem marad majd. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta, megint ugye a beszéd, mondta, én magam vagyok a bűnös. Hát ez hazugság. Nem? Hát nem igaz. Hát olyat mondott Abigail, ami nem igaz. Miért mond olyat, ami nem igaz? Hogy én magam vagyok a bűnös. Most ez színészkedés? Vagy mi ez? Hogy kell ezt jól elemezni a történetben? Hogy kell ezt az egész helyzetet jól elemezni az emberi lélek működése szempontjából? Én, ez az első szava. Leborul Dávid előtt, és azt mondja, hogy én magam vagyok a bűnös. Emberek előtt meg minek leborul? Nyilván ezzel meghajtotta magát. Tehát ez nem az Isten előtti imádat kifejezése, hanem az emberek iránti tisztelet meghajlása volt. Tehát itt nehogy összekeverjük. Viszont az az első szava, hogy én magam vagyok a bűnös. Miért? Ismeritek azt a bibliai mondást, hogy a szelíd felelet lecsendesíti a harag felgerjedését. Hát Abigail olvasta példabeszédek könyvét. Hát nem is volt még meg. Mert Dávid fia lett majd csak Salamon. És kinek a gyermeke lett Salamon? Nem Abigailé. Becsül. Csak mondom, hogy ugye, de egy későbbi gyermek lett. És tehát nem olvashatott olyat, amit egyébként leír a Biblia, de a törvényszerűség ott van, attól, hogy nincs még leírva, attól a törvényszerűség ott van, hogy a szelíd felelet lecsendesíti a harag felgerjedését. Én annyit látok ebben a történetben, de egészítsetek ki, hogyha esetleg több is van, hogy tudja, hogy egy fölindult embert le kell csendesíteni. Én vagyok a bűnös. Hát Dávid ott volt, Abigailnál belőle beszélt? Nem, követek. Abigail, én vagyok. A haragod most rám. Viszont Abigail folytatja a beszédet. Nem hagyja abba, nem annyit mond, hogy én vagyok a bűnös, és engem kaszaboljál le. Nem ezzel akarja zárni. Hanem figyeljük meg a gondolatokat. Mindazáltal, hadd beszéljen a te szolgáló leányod. Ugye milyen szempontból olvassuk a történetet? A beszéd. Hadd beszéljen a te szolgáló lányod. Itt tilos hallgatni. Van helyzet, ahol tilos hallgatni. Beszélni kell. Itt is beszélni kell. Te előtted, és hallgasd meg szolgáló leányodnak szavait. Na itt egy röviden még zárásként hadd elemezzem ezt. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal ezzel a kegyetlen emberrel. Mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Most nem elemzek mindent, mert elmenne az idő, de hát halljuk, amit hallunk. Bolondság van, bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban, a te szolgáló leányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél. Hát ezért mondta, hogy ő maga bűnös. Hát mert nem láttam. Hát én vagyok a hibás, mert nem láttam. Most pedig, ó Uram, él az Úr, és már hogy az, él az Isten, és a te lelked, hogy az Isten akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél. Tehát figyeljük meg, fordul a beszéd. Én vagyok a bűnös, de te lennél a gyilkos. De olyan módon van a szavak csomagolásába ez belerejtve, hogy egyszerűen jó hallgatni. Azt mondja, hogy él az Úr, és élsz te is, él a te lelked, hogy az Isten akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Ez az egyik kulcsmondat. Ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Jegyezzük meg. Ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Sok embernek ingerenciája van erre? Hohojoj! Saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Hát az igazságtalanság mindenkit erre ösztökél. Mindenkit. Hogy majd most én szólok, megmutatom, és saját kezemmel szerzek. Pláne a férfiak. Majd én leszek a hős. Ettől leszek hős. És Abigail pont erről beszéli le, hogy él az Úr, és él a te lelked. Ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál. Hát ezt gondoljuk meg, hogy kéne ezt elemezni. Az ellenségeidről gondolkodj úgy, mint Nábál. És valakik az én uramnak megrondására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló lányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét. Már megint. Hát miért? Csendesíti a dát. Látja, hogy ez komoly. Tehát ez a fegyverfogás, ez most komoly. Tehát ezt tényleg le kell csendesíteni. Bizonyára, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Isten, mert az Isten harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. Hát ugye nem mondja ki, hogy a mai napig, a mostani pillanatig, most lenne, hogyha ezt folytatnád. De nem mondja, hanem pont inkább az előző, a tisztelre emlékezteti, hogy ne legyen benned gonoszság, eddig sem. És ha valaki föltámadna ellened, hogy téged üldözzön, és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz kötve az Istennél. Ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. Hát mintha Habigai tudott volna Dávid parittyás múltjáról. Nem tudom. Nem tudom. Akár lehet. Ugye Góliátot úgy győzte le. És amikor az Úr megadja a jót az én uramnak mind aszerint, amit megmondotta felőled, és téged fejedelmű rendel Izrael fölé. Ugye kiderül, hogy tudják, hogy ő lesz a király. Kiderül. Akkor, ó Uram, nem lesz ez néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál. És hogy az én Uram saját maga szerzett magának elégtételt. Másodszor említi ugyanezt a mondatot. Mikor azért jót tesz az Úr, az én Urammal emlékezzél meg szolgáló leányodról. És mondta Dávid Abigailnak, áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött. Tehát szép fogadtatás. És áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem. És ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Harmadszor hangzik el ez a mondat. Tehát ez a kulcs. Mi magunknak szerezünk általában magunknak elégtételt. Ez az ingerencia. Bizonyára él az Úr, az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem. Mert ha te nem siettél, és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábának nem maradt volna meg reggelre csak egyetlen ebe sem. És mondja a következő vers, és ezzel zárom. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott néki, és mondta néki. Eredj el békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Hallgattam szavadra. Tehát figyeljük meg azért a beszédben, van olyan, amikor a másik hallgat. És egy egész gyilkosság akadályozható meg. Jó szóval. Kellő bölcs beszéddel. És én kívánom az zárásképpen, ahogy Jakab levelében is olvashatjuk, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Nagyon nagy dolgot mond ki. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Tehát az önuralom a szánkon gyorsan kiderül, hogy van, vagy nincs. Kívánom azt, hogy tényleg tudjuk megtanulni a beszéd hatalmával és befolyásával, hogy annak megjobbító és felemelő legyen a gyümölcse, és ne felejtsük el, hogy Jelenések könyve 14. fejezetében is ott találjuk, akiknek szájukban nem találhatik álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Amen.
Befejezésről 234-es számú éneket énekeljük.